Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Pátki Pál ügyvéd a vendégem, és használtad előbb azt a szót kicsit pejoratív értelemben, hogy jogászkodás, ne legyen belőle jogászkodás. Na most ez engem érdekelne, hogy miért használjuk ezt a kifejezést ilyen félmosolyjal vagy negatív megközelítéssel, és azt hiszem, hogy ennek a farvizén aztán el fogunk tudni indulni megint abba az irányba, hogy a ügyvédek meg a jogászkodással szembeni előítélet az hogy támadhatott fel, vagy hogyan érint minden nap.
Hadd mondjak egy sztorit, ami nem az enyém, de szerintem ennél többet hangzik el, annál fontosabb. Ezt a Sólyom László mesélte mindig el, amikor az Alkotmánybíróságnak a hazai történetéről mesélt, hogy a 80-as években volt egy olyan, hogy alkotmánytanács, ami arra szolgált, hogy dereguláció, tehát iszonyú sok törvényt hozott a parlament, és ezt semmelyiket nem helyezték hatályon kívül, tehát hatályba volt a 1949. évi parlagfűírtásról szóló nem tudom mi, és akkor kellett egy olyan tanács, ami átnézi a joganyagot, hogy mi az, amit ki kell venni azért, hogy áttekinthető legyen, és akkor létrejött egy ilyen tanács, és akkor a Kádár János, aki már ebből valami érezte, hogy itt már olyan szelek fújnak lassan, aminek én, és akkor oda ment a tanács megalakulása utáni fogadáson a tanácsnak a frissen kinevezett tagjaihoz, és azt mondta, hogy elvtársak, csak semmi jogászkodás.
Hát akkor megvan az egyik eredete.
Igen.
Nekem meg egy másik sztori jut eszembe, szegény Lányi Zsolt, kisgazda, elnök és képviselő, ugye ők nagyon hosszan vitatkoztak fizikai formában is az, hogy ki legyen az elnök, meg ki képviselheti a pártot, meg székházviták, meg ilyesmik, és akkor ő neki volt a valamelyik ilyen elnökválasztási dúlás-fúlás közben, hogy a szentség itt elég a jogászkodásból. De ez volt a felkeltés, és megválasztotta magát elnöknek, amit utána aztán a bíróság, nem tudom, fél évvel később, vagy két évvel később elkaszált, mert hát nem elég a jogászkodásból. Tudnélik azért a törvény előbb-utóbb visszanyal, vagy visszacsap ilyen esetekben is, tehát nem lehet figyelmen kívül hagyni ezt a bizonyos jogászkodást.
Így van, tehát igen, de egyébként ahogy nézzük, tehát a Sólyom László féle sztoriban a jogászkodás az egy pozitív dolog volt, hogy az a jogállamot jelenítette szembe a Kádár rendszerrel, és a jogászkodást meg lehet egy olyan értelemben is használni, hogy hát ez a jog, tehát egy visszaélés tulajdonképpen a jogi érvekkel, de hát most, amit például látunk, mondjuk a mostani kormányzat, hogy egy kicsit lehet ezt...
Lehet, majd kivágjuk legfeljebb
rendben. Tehát az pedig nagyon hát visszaszorítja a jogászkodást meg a jog uralmát. Régen azt mondták, az egy kommunista szöveg volt, hogy a jog az a politikának a szolgáló lánya, tehát az tulajdonképpen az a hatalomnak a hatalomgyakorlásnak az egyik eszköze, szemben, hogyha azt mondjuk a jogászkodás jó értelemben, akkor az meg tulajdonképpen a hatalomnak a kordába szorítása, hogy rögzítjük, hogy azért a hatalommal szemben a magánfeleknek, állampolgároknak, kis cégeknek is vannak jogaik. Tehát ilyen értelemben ez nem véletlen, hogy a jogászkodásnak van pejoratív, meg van pozitív értelme.
Hát meg milyen érdekes, hogy a két történetünk között egy olyan 7 év telhetett el, most az a 80-as évek vége volt valószínűleg, igen, amit te idéztél, amit én az a 90-es évek közepe legkésőbb, csak közben volt egy rendszerváltás, és mind a kettő értelemben megjelent így a jogászkodás, tehát a hatalom kordában tartása, meg mint amin át kell lépni, és ne akadályozza az embert abban, hogy végrehajtsa a saját akaratát. Ez egy fura történet. Viszont az, hogy vissza lehet élni a joggal, és most én ellépnék a politikától, mert az egy nagyobb ívű dolog, inkább a mindennapi kérdésben érzem azt, hogy az a fajta titkos kódnyelv, most direkt mondom ezt, amit mondjuk egy ügyvéd vagy jogászok egymás között tudnak művelni, abból azok az emberek, akiket ez az ügy érint, mert ők az ügyfelek, kevesebbet értenek. Picit olyan, mint az orvosi konzílium, amikor az ember tényleg kiszolgáltatva van annak a helyzetnek, hogy ő róla vagy vele kapcsolatban beszélnek, de egy olyan nyelven, amit ő nem kristálytisztán ért. Nem lehet, hogy ez, ha ez igaz, amit mondok, nem lehet, hogy ez táplál egy olyan fajta ilyen kínosságérzetet, vagy félelemérzetet, hogy azért nem olyan könnyű beszélgetni a saját ügyemről mondjuk valakivel, aki jobban ért azt az egészet?
Igen, biztos, hogy így van, de a tendencia szerintem az az, hogy egyre kevésbé él ez a jogászi nyelv. Hát régen egy csomó mindent latinul.
Jó, hát alatt, igen. Aha, okay.
Tehát mindennek volt, ugye a római jog miatt a jogintézményeknek volt latin szava, meg is kell tanulni, hát most már mégse latinul mondják, hogy mondjuk usus fructus, ami a haszonélvezet.
Kikérem magamnak.
Igen, hát mondjuk olyanok, tehát például van egyébként, amit ügyvédek se tudnak, fogalmuk sincsen, amikor a bíróság például azt mondja az ítélet végén, hogy a felperest felszólítja, hogy leletezés terhe mellett rója le az illetéket. Ez ebben a kollégák Facebook csoportban rendszeresen megjelenik, hogy úristen, ez az a leletezés, az az utolsó, amit szeretnék, hogy megtörténjen velem, mert ki tudja, milyen állapotban vagyok, amikor engem leleteznek, és nem érti senki.
Hát ez bigfa nyelv már inkább.
Igen, igen, van ilyen, akkor van a tényálladék, az is egy ilyen, meg mondjuk azt mondják, hogy iratellenesség, ez is egy furcsa kifejezés lehet a mindennapokban. Vannak bizony ilyen kifejezések az ügyvédi bírósági világban, meg aztán van egy olyan nyelv, amit például a rendőrök használnak, ez a rendőri bigfa nyelv, ami meg inkább egy kicsit komikusként szokták ezt érzékelni.
Igen, de
az
hát
állampolgárok.
De ti ilyen helyzetben egyfajta tolmács szerepet töltötök be, én azt gondolom, különösen akkor, hogyha mondjuk egy kevésbé felkészült, vagy kevésbé, nem is tudom, mi kell hozzá, intellektus, olvasottság, nem tudom, hogy az ember megértse, hogy mit beszélnek róla, de hát a hatóság irányából te tulajdonképpen fordítod, meg oda-vissza viszed az információt.
Így van, így van. Ez az egyik feladata az ügyvédnek. Megjegyzem, hogy egyre kevésbé értik az ügyvédek is akár a jogszabályokat, mert egyre hosszabbak, és egyre nyakatekertebbek, arról nem is beszélve, hogy saláta törvényeket. Ezt nem is értem, hogy ez miért. Tehát olyan jogszabályok vannak, amik egyszerre 18 jogszabályt módosítanak, és össze nem tartozókat. Tehát végigolvasni egy magyar közlönyt, és azt értelmezni, szerintem ezt nagyon kevés ügyvéd tudja. Nekem egyébként az erre az elméletem, hogy ez sajnos a számítógépeknek az elterjedése és a szövegszerkesztő programok okolhatóak mindezért.
Na, szígyük kicsit az informatikát, jó, benne vagyok.
Egész addig, ne is menjünk oda-vissza, amikor ilyen luttollal írták a jogszabályokat. De
latinul.
Akár, latinul, de akár az írógép korszaka. Tehát amikor effektíve le kellett gépelni egy szerződést, és mondjuk maximum 3 példányba lehetett sokszorosítani, akkor azért mindegyik ügyvéd meggondolta, hogy milyen hosszú szerződést fog szerkeszteni, mert azt neki kell legépelni, és a minisztériumban is, hogy milyen hosszú jogszabályt írjanak, azt is meggondolták, mert azt le kell gépelni, a közlönykiadóban újra kell gépelni, az országgyűlésben megint újra kell gépelni, tehát a lényegre törés és a minél tömörebb lényegre törő fogalmazás volt a lényeg. Ehhez képest manapság már ugye bármilyen hosszú szövegeket összeollózhatunk, egy ügyvéd mindenféle erőlködés nélkül tud 28 oldalas szerződést írni, és hát az rossz nyelvek azt mondják, hogy ugye annál több pénzt tud elkérni az ügyféltől, hogyha egy egyszerű adásvételét is 28 oldalon ír, benne adatvédelmi rendelkezések, meg ilyesmikkel is, és ez nem tesz jót.
Meghal a szépségben a szerződés, de azért mikor bejöttek a törvénytárak, ami úgy befrissül, azért az egy jó cucc.
Hát az nagyon.
Tehát anélkül meg sokat kell lapozgatni, hogyha nem frissül be a
Igen,
közmény.
Így van. Tehát ha azt vesszük, akkor rossz az, hogy ekkora mennyiségű jogszabály van, de az, hogy az ekkora mennyiségűben viszont nem lapozva kell keresni, az viszont egy jó.
Az legalább jó. Még egy másik helyzetet felvillantanék, mert most beszéltünk, és úgy tűnt, hogy egyetértés van ebben, hogy egyfajta tolmács szerepet is betölt az ügyvéd a jogász világ és az érintett között, mondjuk így, de mi van akkor, amikor ugye két ügyvéd vitatkozik egymással, aki saját képviseltje érdekében, például te mondtad az adásvételt, tehát mondjuk egy ilyen bonyolultabb szerződés ügyében, és akkor aztán mindenki brillírozik, a két érintett meg nézőként hallgatja, és néző, hogy melyikük az erősebb.
Nagyon fontos különbség, hogy a két ügyvéd az ügyfele előtt vitatkozik, vagy pedig csak úgy.
Mesélj, de kíváncsi vagyok, hogy mi a különbség a teniszklubban történő beszélgetés, és az ügyfelek előtt történő beszélgetés.
Hát az ügyfelek előtt történő beszélgetés természetesen azért egy ilyen erődemonstráció, nem engedheti meg magának az ügyvéd, hogy ne elég vehemensen képviselje az ügyfelét, hiszen hát ez az ő feladata, ezzel bízza meg. Tehát abban biztos, hogy sokkal inkább van egy ilyen kakaskodás. És hát egymás között pedig hát az a helyes, hogyha sokkal kollegiálisabbak, és vannak ilyen közös nevezők, amikről mind a ketten ugyanazt gondolnak. Szerintem a legjobb, megjegyzem egyébként, hogy ilyeneken nem nagyon szoktam részt venni, én csak büntetős vagyok, és ezeken a például klasszikus ilyen családjogi vitákon gyerekelhelyezés, vagyonmegosztás, amik azt hiszem, hogy a legkeményebb.
Állítólag az a legrémesebb műfaj, én is így hallom.
Ez így van. Az állóháború és a verdöni vérszivattyú a semmi ahhoz képest, hogy ott milyen csaták és vérveszteségek vannak. Tehát igen, hát máshogy megy ott egy. Azt hiszem, hogy az a helyes, hogyha egy kicsit egyeztetnek az ügyfelek, akkor aztán bevonják utána az ügyvédek, utána egy kicsit bevonják az ügyfeleket is. Hát az lenne egyébként a kívánatos, hogy az ügyvédek legalább egymás között legyenek kollegiálisak. Egy fontos szabály egyébként, hogy az ügyvédek azok régi szokás, hogy tegezik egymást, függetlenül attól, hogy ki hány éves, meg ki férfi vagy nő, és nagyon sokan viszont annyira bevonódnak az ügybe, és annyira ellenségnek érzik a másikat, hogy képtelenek ennek eleget tenni.
Még akkor is, hogyha a tanult kollégám is félmosollyal mondva, az pont annyira gyűlöletet tud kelteni, mintha egyébként tegező vagy magázva mondja az ember.
Így van.
De hát akkor azért ugye manipulációról indul a beszélgetés, tehát ez a fajta erődemonstráció, nagyon tetszik, hogy ezt mondtad, tehát ez egy lelki hadviselésnek a része, és tulajdonképpen független attól, hogy felírtam magamnak, hogy csak a törvény a tiszta beszéd, ugye a József Attila írja, de hát azért van tere annak, hogy az ember erőt demonstráljon, meg a másikat mondjuk kicsit megfélemlítse, vagy visszaszorítsa ilyen elemekkel is.
Nagyon van tere, tehát én amikor ilyen helyzetbe kerültem, mondjuk a pályám elején ügyvédjelöltként elmentem egy polgári perre, és azt a géppuska áradatot, ami az ellenfélnek a szájából elhangzott, tehát elhűltem, hogy itt ilyen ellentétek és itt ilyen harcok vannak, ami egy büntetőben egy ügyész és egy védő között azért nincsen olyan érzelmi ellentét, hogy nagyon ritkák az ilyen személyeskedő kiszólás.
De ez miért van? Ez érdekel? Nem. Tudnék valamiféle magyarázatot adni neki, de szerintem te sokkal inkább rá tudsz világítani.
Leginkább azért, mert az ügyész egy hivatalnok, és nem érzi annyira magáénak azt a konfliktust, neki ez egy akta, és nem vált ki belőle akkora érzelmi reakciót, mint mondjuk egy gyerekelhelyezés, vagy pedig egy egész életen át összehordott vagyonnak mondjuk az ilyen megosztása, vagy akár elvesztése. Tehát nem vonódik bele annyira az ügyész ebbe, és ezért nem is veszi fel a kesztyút akkor se, hogyha az egyik ügyvéd elkezdi őt zrikálni, vagy személyeskedni vele szemben.
Miközben azért az ügyek, a büntető ügyek azért mégiscsak súlyosabbak, nem tudom, hogy lehet-e így mondom, szemezgetni ügyek közül, de hát azért a börtönbüntetés, gyilkosság, rablás műfaj egy vagyonelosztáshoz képest azért szerintem súlyosabbnak tűnik, miközben ugye azt mondod, hogy az érzelmi bevonódás része meg a személyesség miatt a másiknál nagyobb?
Igen, de egy büntető ügyben Magyarországon nem a sértett és az elkövető között folyik az eljárás, tehát nem ők vannak a két oldalon, hanem az államot képviselő ügyész, meg a vádlott, aki elkövette, és közöttük azért nincs olyan erős konfliktus, mint két házas, vagy volt házastárs között, akik azért az egy szem gyerekükön, vagy a két szem gyerekükön, vagy pedig mondom a 20 év alatt összerakott, de elég bizonytalan eredetű, mert mondjuk adóelkerülésből létrejött, de mégis ott van, és hogy akkor hát azt azért egy egész élet munkája, plusz az az iszonyatos sok érzelmi megcsalás, meg...
Ami bejön ilyenkor.
Aha. Tehát tényleg azok a hagyományosan tényleg azt lehet mondani, hogy azok a legélesebb konfliktusok így az ügyvédi világban, és oda tényleg csak a legkeményebb utcai harcosok tudják jól megállni a helyüket, a vállóperes ügyvédek.
Tehát, hogyha egy ilyen rangsor van, akkor a rablógyilkos, sorozatgyilkost védő, kirendelt védő, az kevésbé kemény fiú, nyilván csak viccelek, mint a legkeményebb vállóperes, gyerekelhelyezéses specialista.
Így van. Tehát például a közelmúltból van egy példám, hogy ajánlottam valakinek egy szerintem nagyon jó professzionális vállóperes ügyvédet. Ráadásul akinek ajánlottam, az egy volt bíró volt, tehát nem egy teljesen laikus, és aztán 3 hét múlva mondta, hogy nagyon kedves volt az ügyvédnő, de megváltak tőle, és akkor kiderült, hogy mi volt a probléma, az, hogy az ügyvédnő oda ment a folyosón, és kezet fogott vagy az ellenféllel, vagy az ellenfél ügyvéd. És ezt az ügyfél egy olyan fajta tulajdonképpen meghunyászkodásnak vette, hogy a folyosón
Fradi előtt közösen sörözni, hát ez vállalhatatlan. Így van, mi lesz így,
így
ebből?
Így van. Tehát ezt lehet elképzelni, hogy ilyen hangulata tud lenni egy bontópernek.
Beszéltünk arról, és ez a záró kérdés itt most ebben a blogban, hogy lehet-e, vagy hogyan lehet az igazságszolgáltatásra, a bírókra, vagy Amerikában az esküdtszékre hatást gyakorolni olyan fellépéssel, vagy olyan retorikával. Mi a tapasztalatod a tanú kihallgatás, vagy gyanúsítotti kihallgatás esetén, ahol szintén feltételezem lehet élni olyan lelki módszerekkel, vagy akár szóbeli fordulatokkal, ami őt befolyásolja valamilyen irányba?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, hogyha itt a manipulációról beszélünk. A büntetős ügyvédek világában, hogyha például egy bírót kérdezünk arról, hogy szerinte ki a jó ügyvéd, és ki az, akiről rossz véleménye van, akkor nemrég hallottam egy bírótól olyat, hogy ő ezt meg ezt tartja a legjobb ügyvédnek, mert nagyon tud kérdezni. És ez azt jelenti, hogy a tanúból azokat a dolgokat tudja előhozni a kérdésével, amiket ő szeretne, mert a tanú az általában nem egy tanult tanú, mint a Tanú című filmben, tehát ő általában frissen van ott egy ilyen helyzetben, azt se tudja, melyik lábára álljon, ott áll középen. Tényleg néha azt se tudja, hogy az ügyész ki, meg az ügyvéd ki, tehát nem tudja, hogy...
Miután ő belecsöppent.
Így van, és záporoznak a kérdések. Próbál mindenkinek megfelelni egyébként egy ilyen helyzetben, és ez nagyon fontos a tanúk kikérdezésének a tudománya. Az amerikai filmekre visszatérve, ott ez egy nagyon feszültségteljes jelenet, amikor elhangzik egy kérdés, és akkor felugrik a másik ügyvéd, hogy tiltakozom.
Erre akartam rákérdezni, ilyen nincs nálunk.
Nincs, de lehetne azért, mert szerintem azért lenne helye, mert még a magyar büntetőeljárási törvényben is benne van, hogy bizonyos kérdéseket, bizonyos típusú kérdéseket nem szabad feltenni. Ilyenek az olyan kérdések, amik rávezető kérdések, olyan kérdés, ami magában foglalja a választ. Ugye jól tudom-e, hogy ön látta, hogy leütötte. És akkor hát ez erre nehéz azt mondani, hogy hát nem tudja jól, hogy láttam.
És feltételezés lehet, hogy ön szerint mi történt volna, ha?
Jó kérdés, mert nem lehet, és ezt egy nagyon jó bírótól tudtam meg, aki egy fiatal fiú ügyfelem kikérdezésénél, aki pedofil képeket nézegetett, és emiatt gyermekpornográfiával volt vádolva, és az ügyész azt a kérdést tette fel neki, hogy maga szerint illő dolog ilyen dolgokat nézegetni? És a bíró azt mondta, hogy megtiltom a kérdést, ugyanis a bizonyítás az a tényekre vonatkozik, itt ténykérdések, és a vélemények azok nem tartoznak a bizonyítás körébe, arra az eljárás nem terjed ki, és ez ugye a fejemben rögzült ez, tehát a helyesen a bíró tiltotta meg ennek a kérdésnek a feltételét, és tehát Magyarországon is lehetne helye, vannak olyan helyzetek, amikor fel lehet állni, és azt lehet mondani, hogy ilyen kérdést feltenni nem lehet. Tehát nem annyira, mint Amerikában.
És ezek a, mert mondtad, hogy, és ez is annyira tetszett, hogy kiszedni a tudást, vagy az információt az adott emberből, legyen az gyanúsított, vagy tanú. De az információ része az, ami nagyon fontos ilyenkor, vagy pont ez, amit én keresek, ez a lelki manipulálás része akár, hogy valamilyen irányba terelgesse az ember.
A tanút?
Hát például a tanút. Uh-huh. Vagy akár kifárassza, ugye erről is fogunk majd beszélni a podcast részben, hogy kifárasztani, arra játszani, hogy lankad a figyelmet, tehát ilyesmi típus, és nem kifejezetten az a hol volt ön múlt kedden kettőkor, hanem picit ez a terelés.
Abszolút, persze. Tehát ez így van, ez benne van, ezek a védői stratégia részei. Sajnos egyébként úgy van Magyarországon, hogy a védő már elég rossz állapotba kapja meg a tanút, mert először a bíró kérdezi ki, utána az ügyész kérdezi ki, és amikor már a tanúval fel lehet mosni a padlót, akkor jutnak a védői kérdésekre, akkor kerül sor. Ezen el lehet mélázni, hogy ez miért van így egyébként, de így van, és hát ennyit tudok csak mondani, hogy igen, a tanú kikérdezésénél nagyon fontos, hogy elmondja azt, amit akarunk, de annál többet nem mondjon el. Nagyon gyakori egyébként ügyvédek részéről, akár mondjuk igazságügyi szakértőnek a kihallgatása, hogy csak arra válaszoljon, vagy csak igen nemmel kérem, hogy válaszoljon, vagy ha belemenne, akkor már rosszat mondana, és így megpróbálni limitálni azt, hogy mit mondjon, és ne menjen bele abba, és akkor általában olyan kérdések szoktak ilyen rafinált ügyvédektől elhangozni szakértő irányába, hogy szakértő úr kétséget kizáró bizonyossággal állapítható, meg csak ennyit mondjon, mert mondjuk a szakértő azt mondaná, hogy hát azért 98%, szakértő úr 100%-osan megállapítható, csak ennyit mondjon, és akkor a 98 ne hangozzon el, csak az, hogy hát a 100 az nem.
Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Mindig el szoktam mondani, most is elmondom, hogy folytatjuk a beszélgetést a podcast felületen, úgyhogy akit érdekel mélyebben a jogi manipuláció téma, akkor ez jöjjön oda át, és hallgassa tovább a beszélgetést Bátki Pál ügyvéddel. De itt most elköszönünk, nagyon köszi Pali, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
És a hallgatóktól akkor elköszönünk, folytatjuk majd a podcast felületen. Ez volt most a Krízisek és pofonok, búcsúzik Böhm Kornél.